Egyházi közösségeink című műsort hallják, kedves hallgatóink. Én Lukovics Milán vagyok, és Erdő Péter bíboros úr beszél a jelen adásunkban a szerzetes rendekről, lelkiségi mozgalmakról, hívők egyesületeiről, tehát a területi alapú közösségi életen túl mindazokról a nagyon intenzív közösségi megmozdulásokról, amik hozzátartoznak egyházunk életéhez, vagy élővé teszik a híveknek az egyházzal való kapcsolatát. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen! Mai plébániai közösségeink, helyi közösségeink életében is feltűnnek azok a társulási, szerveződési, közösségalkotási formák, amelyek ugyan nem tartoznak az egyház területi szervezetéhez, azonban mégis valamiféle rendszeresség, valamiféle társadalmi intézményesülés jellemzi őket, tehát nem egy puszta alkalmi társaság, aki összejött azért, hogy beszélgessen és imádkozzék. Most ezek között természetesen nagy történelmi különbségek vannak. Egy első nagy vonulatot úgy nevezhetnénk, hogy a szerzetesség és a hozzá hasonló életformák. Tehát itt is az egyház történetében tudjuk jól, hogy már a kezdetekor éltek olyan minták az egyiptomi zsidóságnak a körében. Gondoljunk például a terapeutákra, akiket ugye alexandriai Filón ír le, hogy összejönnek, együtt zsoltároznak, együtt laknak, és együtt elmélkednek a szent szövegekről, tehát olyan közösségek, akikre azt is hihetni már az ember szinte, hogy egyiptomi keresztény remeték, de még nem azok. Viszont nem sokára, tehát mondjuk úgy, hogy még az üldözések korának végén, utána pedig különösen is, megjelennek azok a életformák, amelyek a világtól való bizonyos elkülönüléssel járnak. Itt beszélünk remetékről, beszélünk közösségekről, amelyek aztán tartós közösségeket alkotnak, ezeknek keleten, főleg Egyiptomban volt nagyon erős a bázisuk, de másutt is a Római Birodalom keleti felében. Nyugaton egy kis késéssel jelennek meg, és hát ténylegesen az ókor végéig kell várni ahhoz, hogy igazán kiterjedt szerzetesi életformák jelenjenek meg, gondoljunk itt Szent Benedekre, vagy gondoljunk arra, hogy Szent Márton püspök, akit ugye Pannonia szülötteként tisztelünk, arról is híres volt, hogy ő egy szerzetesi életet élő közösséget telepített a püspöksége mellé, és lelkileg meg szellemileg ő rájuk támaszkodott. Na most, ehhez képest a szerzetesi életnek a fejlődése az életformáknak a disztinkciójával, elválásával járt együtt. Tehát míg eleinte inkább a, mondjuk így, hogy cölubita közösségben élő, de a világtól elvonuló formák voltak inkább a jellemzőek, később például nyugaton, vagy főként nyugaton kialakulnak a kanonok rendek, amelyek éppen a püspökségek, székesegyházak környékén, vagy akár nagyobb városi központokban is egy-egy társas egyháznak az élén állnak, és egyszerre foglalkoznak a közös imádsággal, a liturgia végzésével, de ugyanakkor tanítással, kulturális tevékenységgel is. Mindezeknek a formáknak aztán egy radikális megújítása vagy megbontása következik be a 13. század elején a kolduló rendeknek a megjelenésével. De közismert az a vízió, amely a pápa álmáról szól, aki a düledező lateráni bazilika falai mellett meglátja Szent Ferenc alakját, aki a vállával megtámasztja, és helyre igazítja már leomlani készülő templomot. Nos, az egyházban fontosnak tartották azt, hogy bizonyos típus szabályzatok szerint éljenek a szerzetesek, ne pedig rögtönzött elképzelések nyomán, ezért a pápaság éppen a 13. század elején meg is tiltotta azt, hogy a nagy szabályzatukhoz képest, tehát Szent Benedekhöz, vagy az ágostonos regulához képest más szabályok szerint is éljenek együtt. Azonban a tilalom nem tartott sokáig, mert a kódoló rendek végül is megkapták a saját karizmájukra jellemző formát. Itt azért az elején különbséget tennék, mert Szent-Domonkos rendje ugye az elején ágostonos regulára épült, azonban hamarosan ő is a kódoló rendi típust vette fel. Na most ennek a fajta szerzetességnek, amely a pasztorációban és a városi életben is nagyobb mértékben részt vett, sőt, később látjuk a missziókban is. Ennek a szerzetességnek a virágkora, ez a virágzó középkor volt. Az újkor elején, főleg a trentói zsinat után, mondjuk a jezsuita rendel, megjelennek a szabályozott papok. Tehát olyan közösségek még mindig szerzetesek, akik azért a hármas fogadalmat, addigra ez is letisztul, hogy hármas fogadalmat kell tenni, tehát a szegénységre, a tisztaságra és az engedelmességre. Tehát ezt a fogadalmat élik meg, de a közösségi élet, főleg a közösséghez kötött ima élet, és az órákhoz, az imaórákhoz igazodó együttlét, ez az ő számukra túl nagy kötöttségnek látszott, és ezt egy sokkal lazább, szabadabb formával cserélték föl, amelyet aztán a szentszék különös speciális feladatokra tekintettel másoknak is engedélyezett. Hát így születtek a betegápoló, tanító és más rendek a férfi szerzetesség világában is, nem csak a női szerzetesek között. Na most ez a fejlődés a 18. századra elérte azt a pontot, hogy elkezdték megint csak a intézmény kereteit feszegetni. Tehát fölmerült az a kérdés, hogy nem lehetne olyan, hogy a három fogadalom közül mondjuk csak a szegénységet, meg a tisztaságot tartják, vagy az engedelmességet, meg a tisztaságot, vagy ne kelljen nekik a területi stabilitás törvényeihöz komolyabban igazodni. Tehát előfordult az, hogy immáron a egyházmegyés papság világában akár önálló inkardinációs jog nélkül is megjelennek ezek a papi társulások, amelyeket például úgy is hívtak, hogy a közös élet társaságai, ugye Societatis de Vita Communi, és ennek a hullámnak is számos eredménye volt, különösen olyan tanítórendek, amelyekben, hát itt már a rendszót is egy kicsit tágabb értelembe vesszük, ugye, mindenki testvér volt, többnyire már nem is feltétlenül papok voltak a tagok, bár voltak köztük ilyenek is. Gondolok az iskola testvérekre, vagy más hasonló maristákra, közösségekre. De a 20. századra, és itt közelítünk a mai lelkiségi mozgalmakhoz, azt érezték, hogy a világi hívőknek a világban, a világi életben maradva is nagyon fontos küldetésük van olyan formában is, hogy valamit mégis a szerzetesi eszményből megőriznek. Na most, hát ez a valami, ez sokféle lehetett. Lehetett olyan, hogy mégiscsak tisztasági fogadalmat tesznek. Ebben az értelemben ma még újabb lehetőségek vannak, de ne szaladjunk ennyire előre. Tehát kialakultak olyan közösségek, amelyek először az apostoli élet társaságai nevet kapták. Tehát ilyenek voltak például a két háború között Magyarországon alapított olyan női közösségek, mint például a Szociális Testvérek Társasága, vagy a rokonrendjük, ugye a korábbi formáció. Na, tehát mindest szintén prohászkai alapítás és egy ilyenfajta szociális tevékenységben megmutatkozó karizma jellemezte őket. Na most, a háború után, a második világháború után még egy lépés történt, először az Opus Dei, aki ma már nem ebben a kategóriában tartozik, azt kérte a Szentszéktől, hogy egy még újabb intézményes formát ismerjenek el, és ezt világi intézménynek hívták. Most innentől kezdődik azt hiszem az a történet, ami a mai lelkiségi mozgalmaknak a világába vezet. Ugyanis az ő esetükben, hát vannak a közösségben papok, sőt, hát ma már inkardinálnak is papokat, ugyanakkor vannak olyanok, akik teljes mértékben a világban élnek, világi foglalkozást űznek, de a három evangéliumi tanácsot mégis vállalják. És vannak olyanok, akik szupranumeráriusként, ha tetszik, mint egy egyesülethez csatlakoznak ehhez a közösséghez. Egyrészt papi csoportok, másrészt világi hívők, férfiak és nők egyaránt. Na most ennek a egy lelkiségben összegyűlő, de a különböző életállapotokat magába foglaló, tehát több lépcsős szerkezetnek először 12. Pius adta meg az elismerést világi intézmény néven. Az más kérdés, hogy később éppen az Opus Dei a világi intézmény kategória helyett a maga számára, már az II. János Pál idején egy olyan részletes szabályzatot kért, amelyben személyi prelatúrának minősítik a közösséget, ami azt jelenti, hogy az élén álló prelátus az főpásztorként rendelkezik a ide belépő papokkal, akik oda vannak inkardinálva. Tehát valóban akár egy pápai szerzetes intézmény, akár egy egyházmegye, hasonlóképpen ők is rendelkeznek ezzel a lehetőséggel. Viszont ugyanebben a lelkiségben hozzájuk egészen különös szoros módon kapcsolódva élnek az evangéliumi tanácsokat vállaló világiak, és a szupranumerálőszök, tehát a lazánban a közösséghez csatlakozó világiak is. Na most ezzel sem állt meg azonban, ahogy érezzük az ő kategóriaváltásuknak a történetén, hát nem állt meg a fejlődés folyamata. Éppen a II. Vatikáni zsinat nyomán még nagyobb mértékben komolyan vették azt papok és hívek egyaránt, hogy pusztán a keresztény küldetést is egy sokkal intenzívebb módon kell felfogni, mint sokan hajlamosak voltak ezt természetes adottságnak vagy kulturális közegnek tekinteni csupán. Na most ebből születtek természetesen karizmatikus alapító egyéniségek munkája és imádság nyomán olyan közösségek, amelyekben voltak papok. Voltak benne olyan személyek, férfiak és nők, akik vállalták az evangéliumi tanácsokat, de nem szerzetesi fogadalommal, vagy más ilyen hivatalosan elismert szent kötelékkel, hanem különböző néven nevezett elköteleződéssel, ami lehetett ígéret, lehetett eskü, lehetett magánfogadalom, tehát különböző formában. És voltak benne nagy számban jellemző módon főként világi hívek, akik azonban ugyanezt a lelkiséget nem csak szimpátiával kísérték, hanem a gyakorlatban is közösségi életükben is művelték, osztották, magukévá tették, és próbálták a gyakorlatba átültetni. Na most ilyen típusú közösségekben kialakult az a gyakorlat is, hogy a családnak ugyanazon lelkiség keretében élő katolikus családnak külön státuszt biztosítottak, tehát családközösségekről, családokból álló közösségekről, az egész lelkiségi mozgalomról, mint családról kezdtek el beszélni. Na most, igen ám, de a mozgalom szóban benne van valami, ami az intézménynek egy kicsit az ellentéte. Tehát gondoljuk meg, hogy egy mozgalomnak nem kell szükségképpen, hogy legyen formális tagsága. Tehát lehet olyan, hogy valaki részt vesz, valaki lelkesedik, valaki eljár a találkozókra, együtt imádkozik, de hát ettől még nem kell beiratkozni sehova. Ugye látjuk ezt akár a Focolarinók esetében is, hogy hogyan alakult ez, hogy szimpátia, találkozás, közös imádság, tehát aztán az, hogy valaki mélyebben belekapcsolódja ebbe az egészbe, az nem automatikus. Na most ennek a megértéséhez azt hiszem, hogy még egy másik oldalról is el kell indulnunk, mert a Szentszék a zsinat után ezen a módon próbálta meg kezelni a mozgalmak valóságát. Ez pedig az egyesületi élet. Tehát köztudott dolog, hogy a Római Birodalomban már voltak jogilag is elismert egyesületek. Ezeket leginkább univerzitász néven emlegették annak idején, de hát voltak más műfaj megjelölések is. Tudjuk azt, hogy bizonyos időszakokban, talán épp az üldözések miatt is, sokszor maga a keresztény közösség, mint egy temetkezési egyesület jelent meg. Ennek ellenére az egyház önértelmezésében mindig jelen volt az, hogy hát mi Isten népe vagyunk, nem egy puszta egyesület. Hanem az egyházon belül alakultak aztán, főleg a középkorban, különböző egyesületek. Egyesületek, amelyeknek részben a céhes élet volt a háttere. Tehát azonos szakmát gyakorlók például. De léteztek olyanok is, főleg a barokkorban volt ez jellemző, ahol bizonyos jámborsági formák, bizonyos imaformák, vagy pedig liturgikus kegyességi közös cselekmények voltak az egyesületnek az alapjai. Tehát gondoljunk arra, hogy a barokkori Magyarországon is hány ilyen Mária egyesület, vagy más csoport jött létre, amelyeknek az emlékeit a vallásos néprajz újra és újra ma is meg tudja ragadni. De hát ameddig a világ nem profanizálódott, ameddig a társadalom nem mondta azt, hogy mi a vallástól különböző profán síkjai vagyunk az életnek, és hogy majd valaki kvázi magánügyként ápolja és megéri a maga hitét, addig hát például a céheknek is a templomokban megvoltak a zászlói, megvoltak a fogadalmi ünnepei, fogadalmi körmenetei, adott esetben oltárai, abban az értelemben is, hogy ők finanszírozták bizonyos ünnepeken azon az oltáron végzett szentmisét, ennek megfelelően ilyenkor összejöttek, tehát az egész közösségi életüknek volt egy vallásos vonulata. Most ez persze megint csak kikopott lassan a 20. századra, ugyanakkor alakultak kifejezetten vallási célra egyesületek. Ezek között némelyiket szerzetes rendek ihlették, vagy szervezték meg, ilyenek voltak a harmadrendek, manapság inkább világi rendekről beszélnek, mint a ferencesek körében, de voltak kongregációk is, Mária kongregációk például. Ilyenfajta közösségeknek is azonban jellemzője volt az, hogy nyilván tartották a tagokat. Tehát oda be kellett lépni, ennek megvoltak a feltételei, és hát a közösségi életnek megvoltak a hivatalos szervezet formái. Most természetesen lehetett alapítani önkezdeményezésre is katolikus egyesületeket, alakultak a 20. században is, még ilyen is létezik, hogy katolikus vasutasok egyesülete, de ez már nem cég, ez már nem azonos a szakszervezettel, vagy a szakmai szervezettel, hanem külön a vallás gyakorlására, vagy azzal összefüggésben alakul. Na most, ezeknek az alapítója ki volt, vagy ki lehetett? Ebben is nagy különbségek voltak az országok között. Mert ahol az állam az egyháztól nem volt elválasztva, és Magyarország az 1945-ig nem volt elválasztva, tehát addig mindenképpen azt lehetett mondani, hogy egyszerre államilag elismert egyesület, és az egyházon belül is egy jogi személyiséggel rendelkező közösség. Ezért volt az, hogy például Magyarországon ezeknek az egyesületeknek az alapító levelét, mondjuk a két háború között, a hercegprímás és a belügyminiszter írta alá. Na most ez a fajta átfedés, ez a háború után megszűnt. Sőt, hát ezeket az egyesületeket fel is oszlatták, tehát államilag is, hogy ne legyen kétség afelől, hogy elismerik-e vagy nem. Ezután került sor arra, hogy a hívek továbbra is azért, ahol inkább vallási volt a tevékenység, tartsák egymással a kapcsolatot. Volt azért kivétel, akit nem oszlattak föl, hanem valamilyen szinten tovább tudott élni. Ilyen volt az Országos Cecília Egyesület, amelyik az egyház zene ápolására született. És hát erő teljesen a püspöki vezetés felügyelet alatt állt. Na most, az egyházon belül voltak már rendelkezések arra, hogy a krisztusiak hogyan alapíthatnak konfraternitásokat, vagy főtestvérületeket, különösen Rómában látjuk ezt, hogy sok kis templomban, amit ilyen konfraternitások emeltek, sőt, némelyiket ma is ők tartják fenn. Tehát a költségeket fedezik, restaurálják a templomot, gondolták. Viszont a 20. századnak a fejleménye az, hogy ez az egyesületi élet, ez főleg a két háború között megerősödik. A német nyelvterületen is ugye sok katolikus egyesület jön létre, és Magyarországon is ennek hatására számos ilyen működött. Na most a II. Világháború után a világ szocialista felében ott teljesen megváltozik a kép, mert ezek nincsenek többé elismerve, a hívő közösségei pedig örülnek neki, hogyha nem kell hivatalosan regisztrálniuk, hogy ők valaminek a tagjai. Ugyanakkor nyugaton inkább a spontán lelki igény, egy bensőségesebb közösség iránti igény szüli azt, hogy ne is nagyon kultiválják ezeket a hagyományos egyesületi formákat, hanem az azonos lelkiség a közös keresztény cselekvés jegyében papok nem intézményes formában, de az evangéliumi tanácsokat vállalók, és világi hívők, sőt családok egyazon lelkiség és kölcsönös segítség nyújtás keretébe kapcsolódjanak össze. Na most ezek a mozgalmak kezdetétől nemzetközi jellegűek. Tehát olyan karizmatikus lendület van bennük, hogy országhatárokon túlra is elér a hatásuk nagyon hamar. Általában még az alapítók életében. Tehát azt mondhatnám, hogy a közös jellemzőjük a komplementaritás, tehát a különböző életállapotoknak a szoros együttműködése egyazon lelkiség jegyében, és a nemzetköziség. Na most ezeket a valóságokat nevezték ugye lelkiségi mozgalmaknak, vagy a franciák nouvelle communauté, új közösségek, új típusú közösségek néven illették őket. Ezeknek a kezelésére született meg a római kúrián belül a világiak pápai tanácsa, amelyik pont arra volt hivatott, hogy velük foglalkozzék, vagy velük is foglalkozzék. Mert azért, hogyha valamilyen hivatalos egyházi elismerést is kívántak szerezni, akkor hasonlóan, mint az egyesületek, vagy a megyés püspök, vagy később akár egy egész püspöki kar, vagy nemzetközi szinten mindjárt az apostoli szentszék elismerését kérték. Inkább elismerését, mint alapítását. Ez megint beletartozik abba a gondolatkörbe, hogy a zsinat után még a közösségi és lelki élet tekintetében is elismeri az egyház mondjuk világosabban, hangsúlyosabban, mint korábban a Krisztus hívőknek az autonómiáját. Tehát az önkéntes kezdeményezés, amit külön egyházi hatósági alapítás nélkül is kibontakoztathatnak, de azért az egyházi hatóságnak valamiképpen felügyelnie kell, főleg, hogyha ők arra igényt tartanak, hogy az egyház is tudomást vegyen a működésükről. Na most, erre pedig általában igényt tartottak, már csak azért is, mert azok a papok, akik hozzátartoztak a mozgalomhoz, igen sok időt szántak erre. Gondoljunk arra, hogy például a Focolarino papok, azok azért hetenként legalább egy napot a közösségben töltenek. Vagy gondoljunk arra, hogy az Emmanuel közösségnek a papjai, azok szentelés előtt már egy nyilatkozatot kérnek attól a püspöktől, aki inkardinálja őket, hogy a idejüknek egy bizonyos részét a közösség javára fordítják. És a szélsőség, aki már nem is mozgalomnak minősíti magát, ismét az Opus Dei, aki már inkardinációs jogot kérte maga számára, hogy ne is legyen olyan megyés püspök, aki az illető papok szolgálatára külön igényt tart, mert ők a saját közösségük érdekében akarnak teljes munkaidőbe dolgozni. Na most, ez tehát azt mutatja, hogy az intézményes elismerésre azért a belső igény ezekben a közösségekben is megvan, és különböző szintű elismerést nyertek, de általában mint társulások. Tehát Krisztus hívők társulásai. Azonban megint csak zsinat utáni újdonság, jogilag leginkább a 1983-as egyházi törvénykönyvben jön elő, hogy különbséget tesz az egyház belül a saját társulásainak a világában, a hivatalos társulások, vagy másszóval nyilvános társulások és a magántársulások között. Most ez egy óriási dolog, mert évszázadokon keresztül folyt a vita arról, teológus, egyházjogászok között, hogy lehetnek-e az egyházban magán jogi személyek, sőt, korábban azt is kérdezték, hogy egyáltalán magánjog lehet-e az egyházban. Mert voltak azt mondani, hogy hát itt minden az egész közösség tanúságtételét érinti, itt mindennek közjogi súlya van. Na most ehhez képest tehát most létezik egy ilyen kategória is, hogy Krisztus hívők magántársulása. Na ez már eléggé közel állt ahhoz, amit a lelkiségi mozgalmak közül egyik másik maga elé tűzött. Tehát egy spontánok szerveződési forma, amelyiket nem az egyházi hatóság alapít, de elismer. És bizonyos nem túl szoros feltételeket szab ehhez. Most ezek a magántársulások, akárcsak a lelkiségi mozgalmak, nem feltétlenül rendelkeznek jogi személyiséggel. Tehát létezik egy olyan típus, hogy jogi személyiség nélküli magántársulás. Miért kellett ezt nevesíteni, amikor hát, ha nincs jogi személyisége, akkor végül is a Krisztus hívők autónom összejöveteleiken imádkozhatnak és beszélgethetnek. Nyilván azért, mert valamiféle spontán és eredendő intézményesülés ezekben a lelkiségi mozgalmakban is azért létezik. És ennek a első szintje az, amikor mondjuk tartósan összejönnek meghatározott társaság, közösség, meghatározott eszmények mentén, de még nem kívánják azt, hogy mind közösségnek tulajdonuk legyen, hogy jogüzleteket köthessenek, és így tovább. Na most ezeknek a társulásoknak az esetében, ha magántársulásról van szó, jogi személyiséget az egyházon belül, ugye, az egyházi hatóságot ad. De sokszor ugye ezek a Krisztus hívők már korábban is, vagy ettől függetlenül úgy döntöttek, hogy létesítenek egy alapítványt mondjuk. Vagy bejegyeznek egy civil jog szerinti egyesületet.
Köszönöm szépen, Viboros úr. Az egyházi közösségeinkről volt szó. Én számomra ilyen tanulságos volt, remélem a kedves hallgatóknak is. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Egyházi közösségeink. Erdő Péter bíboros úrral Lukovics Milán atya beszélgetett.